Mennyire számít az különlegesnek, hogy Kínában demonstrációk vannak, ahogy olvasom a magyar sajtónak a beszámolóit, szinte ilyen forradalmi hangulatot írnak le a beszámolók alapján, vagy legalábbis ezt vizionálják az interpretációk. Legyen kedves ez kontextusban, mekkora dolog ez, hogy Kínában tüntetések vannak?
Az, hogy Kínában tüntetések vannak, az nem valami egyedi dolog. Eddig is voltak, naponta valahol 200 és 500 közé teszik a tüntetések számát. Átlagosan, csak hát itt egy nagy országról van szó, és ezek a tüntetések, amik vannak, tehát mondom naponta van több száz, ezek mindig valami helyi ügy miatt szoktak kitörni, hogy nem tudom, helyi pártitkár átjátsza a parasztok földjét a unokaöcsének, aki ingatlan fejlesztő, vagy elsikasztja, nem tudom mit. Ilyenek mindig vannak, ilyenkor a helyi tömegek mindig sztrájkolnak, demonstrálnak, tüntetnek, petícióznak, ülősztrájkolnak akármi. Ami a mostani tüntetés sorozatot megkülönböztetni az elmúlt évek, évtizedeknek ezektől az elszórt lokális demonstrációitól az az, hogy hasonló vagy azonos okból mentek utcára az emberek egy időben, és Kínának szinte minden részén. Most ez nem azt jelenti, hogy Kínában kitört a forradalom, ez annyit jelent, hogy Kína különböző részein, tehát elsősorban a városaiban, mert a városokat érinti ez, az embereknek nagyon elegük van ebből az úgynevezett zero covid politikából, vagy pontosabban dinamikus zero covid politikából, ami azt jelenti, hogy időről időre bárkit bezárhatnak a saját lakásába, nem tudom, két hétre, vagy akár két hónapra. Három éve ebben a bizonytalanságban élnek a kínai városlakók, hogy nem lehet tudni, hogy az ember elmegy reggel dolgozni, akkor este hazajöhet-e, vagy hogyha este hazajön, akkor másnap is elmehet-e dolgozni, és ezt azért már nehéz elviselni, hát a tartalékok is elfogytak meg, hát idegileg azért nehéz ez bírni, gondoljunk bele abba, hogy mi milyen nehezen bírtuk a mi bezártságunkat, pedig az kis miska ahhoz képest, amit a kínaiak csinálnak.
Mert hogy még egy kicsit mesél erről, hogy ez hogyan néz ki, tehát ilyen megint csak a magyar sajtó beszámolóira hagyatkozom, és akkor kérem, hogy jön, aki nyilván jobban tájékozott és kínai sajtót is követ, hogy miben nyilvánul ez meg. Tehát én éneket olvastam, hogy mondjuk egész társasházakat lezártak mondjuk egy fertőzött miatt, és akkor senki nem jöhetett se kisebbe hetekre.
Hát akár egész városokat lezárnak egy fertőzött miatt, tehát még csak társasházakról lenne szó, az meg egész elviselhető lenne. Ez a helyi hatóságú döntéseitől függ, tehát nem országos a politika abban az értelemben, hogy a részleteket nem szabják meg Pekingből, hogy nem tudom kit hány nap karanténra kell zárni, meg nem tudom kit hányszor kell tesztelni, meg ki hova mehet. Pekingből az az utasítás, legalábbis a legutóbbi időkig az volt az utasítás, hogy legyen zéró COVID eset, a helyi hatóságok, polgármesterek, pártitkárok, akármik pedig oldják meg, hogy ne legyenek COVID gócok, és akkor minden város az a saját eszközeit alkalmazta. Voltak még lazább városok, ahol, hogyha mondjuk volt egy-két fertőzött, akkor tényleg csak egy, nem tudom, házat zártak le, vagy háztömböt zártak le. Voltak városok, akik annyira óvatosak voltak, hogy az egész várost azonnal lezárták. Ugye sokféle módja van a karanténnak. A tipikus az az, nem mindenhol ez volt jelen, de a tipikus az az, hogyha valaki ilyen konkrétan karanténba kerül, amihez nem kell neki fertőzöttnek lennie, meg nem kell fertőzöttel találkozni, elég, hogyha nem tudom, a lakó negyedébe találnak egy-két pozitív esetet, akkor őt azt a lakó negyedet, vagy azt a, mondom, akár várost olyan módon zárják le, hogy az emberek a lakásukból sem jöhetnek ki. Tehát akár még a társasháznak, vagy tipikusan itt ilyen nagy panelházakról, ilyen 40-50 emeletes panelházakról van szó, szóval ezeknek a folyosójára se jöhetnek ki. Az utcára meg pláne nem mehetnek le, boltba vásárolni nem lehet menni, hát így házhoz rendelhetnek étel, de az se olyan egyszerű dolog, és akkor mondjuk két hétig senki sebe. És aztán, nem tudom, két hét után kiengedik őket, akkor nem tudom, három hétig normális az élet, aztán három hét múlva megint találnak valahogy fertőzöttet, megint lezárják az egészet. És akkor ez megy már így három éven, és ebből azért már az embereknek nagyon kezd elegük lenni. Meg folyamatosan tesztelik őket, tehát az is irritáló lehet, hogy ezt a kis pálcikát ugye gyakorlatilag minden városlakónak egy naponta, vagy három naponta, vagy legalább hetente így feldugják az órába, kellemetlenkednek, zaklatják őket, üldözik őket ezek a hazmat ruhás emberek, hogy nem teszteltek eleget. Szóval a hatalom azt ez az adminisztratív helyi hatalom a legcsúnyabb arcát mutatja a kínaiak számára, a kínaiak felé.
Az az érdekes mindebben, hogyha közben megnézzük a járvány görbéjüket, kínai adatokat, két dolog nagyon szembetűnő. Az egyik, hogy ha összevetjük a világ számaival, akkor gyakorlatilag az elmúlt néhány hétig Kínában töredéke volt a pozitív esetek száma. Mondjuk amikor Európában a második, harmadik, negyedik hullám ment, akkor szinte nem volt fertőzött Kínában, ahhoz képest, hogy mennyien lakják azt az országot. És most a demonstrációk előtti hetekben pedig magasra futott az érték, ahhoz képest, ami előtte volt. Most kínai viszonylatban ez sem olyan hatalmas szám. Az új esetek száma ilyen napi 50 ezer, 30 ezer, ilyesmiket látok itt a görbén, tehát ez még tényleg ez is alacsony, de kérdezem egyébként, mennyire megbízhatók ön szerint ezek az adatok, és ha összevetjük ezt a módszert a járványkezelés sikerességével, akkor azt így európai szemmel mit olvas ki ebből?
Az adatok azok megbízhatóak, hát folyamatosan tesztelik a egész városi lakosságot, és nincs okuk, hogy eltitkolják rá, hiszen éppen ugye ezekre az adatokra hivatkozva korlátozzák a lakosságot. Ugye nagyon sokáig azért nem volt fertőzött, mert ezt a zero covid politikát folytatták. Az első hullám után, ami ugye Kínából indult az egész, és akkor halt meg nagyjából 5000 ember, és utána sikerült elkapniuk a vírusnak a grabancát, és utána a második meg harmadik hullám azért nem volt, mert amikor kitörhetett volna, akkor azonnal a elmondottak szerint lezárták azt a területet, azt a várost, azt a kerületet, illetve karanténba tették az összes embert, aki találkozott a fertőzöttel, vagy találkozhatott a fertőzöttel, ilyen nyomkövető applikációkkal, mobiltelefonos applikációkat tudják ellenőrizni. Tehát nem nagyon volt az esélye a vírusnak, hogy elszabaduljon. A igazán kemény korlátozások a pártkongresszusig voltak, ez most össze volt, tehát igazából ez is magyarázta, hogy miért tartanak ki idén is a lezárások mellett, hogy hát a pártkongresszusra nagyon rosszul nézett volna ki, hogyha ott bejelentik az elvtársak, hogy milyen iszonyatosan sikeresek voltak, de közben meg a nem tudom, fél ország az intenzív osztályon fekszik Covid-dal, úgyhogy ezért fogták meg. Aztán úgy tűnik, hogy a helyi hatóságok egy picit elengedték, picit lazítottak a pártkongresszus alatt, és ez azon a vírusnak tehát az elszaporodásával jár. Ez a 40-50 ezerre szám, ez óriásinak számít Kínában, hát korábban így, nem tudom, egy-kettő vagy egy-két tucat volt csak, és erre a megugrásra válaszul lebegtették be sok helyen, hogy na, akkor lezárások jönnek, vagy vezettek be rögtön lezárásokat, és erre pattant már el, vagy szakadt el a cérna sok kínainál, hogy azt gondolták, hogy majd a októberi pártkongresszus után már lazítás lesz, és akkor már nem kell együtt élni ezzel az állandó bizonytalansággal, de kiderült, hogy amint egy picit megszaladtak a számok, azonnal visszatértek a helyi hatóságok a zero covidhoz, és hát ezt már nem viselték el az emberek, mert eddig azért még ott lebegett ez a kongresszus a szemük előtt, hogy jó, odáig még valahogy kibírjuk, aztán majd jó lesz, szabadabbak leszünk, de úgy tűnik, hogy nem.
Hogyan néznek ki ezek a tüntetések Kínában? Mit szeretnének az emberek? Miért mennek ki az utcára? Mennyire van ennek politikai vetülete, vagy ezt csak és kizárólag a Covid iránti elleni intézkedésekre vezethető, bontható ki ön szerint?
Nem olyan óriásiak a tüntetések, tehát a legnagyobbak is néhány száz fősek voltak, esetleg, hogyha a bámészkodókat, meg az ilyen mobiltelefonnal fotózkodókat is hozzáveszük, akkor néhány ezresek voltak. Teljesen spontán alakultak ki. Sok helyen az volt, hogy valakinek a elgurult a gyógyszere, nem tudom, a nagy házban, ahol egyébként lakik mondjuk, nem tudom, 1000 ember vagy 5000 ember, leszaladt és nem tudom, szétverte a kordont, ami körbevette a házát, és akkor a többi lakó is lejött, és akkor már több százan verték szét a kordont, és akkor a szomszédok is lejöttek esetleg, és ott is nem tudom, felborogatták a tesztelő állványokat, és akkor ilyennek országszerte voltak, vagy voltak ilyen, hát egy picit jobban szervezettek, nem teljesen spontán kialakult tüntetések szinte néhány száz fővel, amelyek valamilyen Ürümcsivel kapcsolatos helynél, tipikusan ilyen volt a Sánkhai Ürümcsi út, szerveződtek interneten emberek össze, hogy a Ürümcsibe volt egy lakástűz, amiben meghalt 10 ember, és azt cseregték a madarak online is, hogy hát azért haltak meg az emberek az egyébként nem túl veszélyes lakástűzben, mert a lezárások miatt nem tudták elhagyni a házukat, egyszerűen fizikailag be voltak oda zárva. Szóval egész új ez a tüntetés hullám, ez az Ürümcsi eset után bontakozott ki, és akkor még a Sánkhelyi Ürümcsi úton pár száz ember összegyűlt, hát elvileg gyertyát gyújtani, gyakorlatilag nyilván a második percben már nem a Ürümcsi áldozatokat gyászolták, hanem a zero covid politikát szitták, és hasonlóan az egyetemeken 70 valamennyi egyetemen törtek ki a diákok körében ilyen tüntetések, hogy összegyűlnek a nem tudom, egyetem aulájába a diákok, és akkor skandálták, hogy nem tesztet akarunk, hanem szabadságot akarunk. És akkor a fő ok az nyilvánvalóan a zero covid, tehát hogyha zero covid politika nem lenne, akkor nem lennének ezek a tüntetések sem, mert nagyon elege van belőle az embereknek, de hát azt tudjuk, hogy ha van az embernek valami konkrét baja, akkor azért nem föltétlenül csak azt skandálja, hogy azt oldják meg, hanem általánosabb követelések is ilyenkor megfogalmazódnak. Shanghaiban volt, én egy olyan videót láttam egy Shanghai tüntetésről, ahol azt skandálta néhány száz ember, hogy takarodjon a kommunista párt és takarodjon Xi Jinping, nyilván azért, mert őket összekötik a zero covid-dal. Máshol, hát ugye általában szólásszabadságot, cenzúra eltörlését, szabadságot akarnak. Ez ugye általános, hogy konkrét sérelmekből ilyen általánosabb követelések is lesznek, de én azt gondolom, meg kinek a beszélgetve az jön le, hogy ők azért nem lettek hirtelen a rendszernek az ellenségei az emberek, nekik nem, alapvetően nem az egész rendszerrel úgy, ahogy van bajuk, meg nem van alternatíva, ami ott lebegne előttük, őnekik abból van elegük, hogy be vannak zárva a lakásukba.
És hogy reagál mindenre a kínai hatalom, rendőrség? Hagyják az embereket tüntetni, gyertyát gyújtani, aztán, hogy egy ilyen magyar példa üt eszembe, aztán majd elfáradnak és hazamennek, vagy itt rendőri fellépés van ezeken a tüntetéseken?
Hát amíg zero covid van, addig nem fognak elfáradni és hazamenni, mert tényleg nagyon elegük van az embereknek. Nyilván nem az embereknek, hanem az érintett városok, érintett lakóinak. Tehát itt azért nem 1,4 milliárd embernek van tele a hócipője, hanem néhány százmilliónak. Az első napokban ugye az egész ezzel az ürümcsi lakástűzzel kezdődött, és hétvégére esett a követő pénteken volt a lakástűz, ha jól emlékszem, csütörtökön, hogy pénteken, szombaton törtek el tüntetések, tehát hétvégén úgy tűnik, hogy a cenzorok, meg a rendőrök, meg egyebek ilyen nyilván ügyeletesek voltak, de a többségük az, nem tudom, hazament hétvégén pihenni, tehát mintha lassan kapcsoltak volna a hatóságok, és ezért az első napon meg voltak tartva a tüntetések, erőszakos fellépésre csak néhány helyen került sor, olyan, hogy hát a rendőrök mondjuk szétvertek volna egy tüntetést, olyan esett meg, hogy egy-egy hangadót kiemeltek, aztán nem tudom, még azt tudjuk, hogy a rendőrbuszban megverték őket, vagy eltüntették néhány órára, és csak utána engedték ki őket. Aztán hétfőtől kapcsoltak a hatóságok. Egyrészt a internetes kommunikációt sokkal erőteljesebben szűrték, tehát nem lehet mondjuk tüntetést szervezni az interneten, mert azonnal, nem tudom, leblokkolják az embernek az internet kapcsolatát, vagy ledobják az embert a WeChatről, és akkor lényegében az életből is kizárják, mert az ember WeChat-tel fizet, meg WeChat-tel száll fel a metróra, meg WeChat-tel csinál mindent. Ez az egyik, hogy az internetes kommunikációt tehát szűrtek, a másik, hogy azokon a helyeken, ahol tüntetések voltak, vagy tüntetéseket terveztek, tüntetések voltak szerveződőek, megjelent néhány száz állig felfegyverzett, legalábbis gumibottal felfegyverzett rendőr, rohamrendőr, és ott még a tüntetések előtt gyakorlatilag lezárták a területet, tehát nem volt hol összegyűlni, fizikailag megakadályozták, hogy így úgy amúgy mégis megszerveződő ilyen össze, vagy gyűlések létrejöjjenek. Aztán hát azért a kínai államnak megvannak az eszköze, hogy azonosítsák a megmozdulásokban résztvevőket, arcfelismerő szoftverek, nyomkövető szoftverek, egyebek. Úgyhogy szépen a hét folyamán a hétvégi tüntetések résztvevőit, hangadóit megkeresték telefonon, mondták nekik, hogy csókolom, mi itt a helyi közbiztonsági irodától vagyunk, vagy a rendőrségtől. Tudomásunk van róla, hogy ön részt vett egy illegális megmozdulásba szombaton, kérjük, hogy ilyet többet ne tegyen, és ezt az applikációt legyen szíves törölni a telefonjáról. És hát az ember kap egy ilyen telefont, akkor ez elgondolkozik, hogy érdemes kockáztatni, és a következő tüntetésben részt vennie. Úgyhogy ez a három fő módszer, tehát az internetes kommunikáció tiltása, a fizikai gyülekezésnek a megakadályozása, illetve a résztvevők, potenciális résztvevők megfélemlítése, ami eddig jellemző volt. Ezért aztán a hétköznapokon már nem nagyon voltak tüntetések. Itt-ott azért előfordultak, hogy nem tudom, megdobálták a rendőröket üvegekkel, meg felborították a kordon, de ezek már nem országos kiterjedtségűek voltak, meg hát még ilyen módszerek vannak, hogy hirtelen egy csomó egyetemen kihirdették, hogy előre hozzuk a téli szünetet, és a, nem tudom, a következő héten tessék hazautazni. És akkor nem tudom, hogy a gyerekek hazamennek, vagy hallgatók hazamennek a szülőfalujukba, szülővárosukba, akkor probléma megoldva, mert akkor azok nem fognak ott az egyetemen tüntetni.
Azt jól értem abból, amit mond, hogy erőszak az nem jellemző, tehát vagy nem volt olyan, hogy valakit mondjuk volt egy ilyen félmondat, hogy esetleg a buszban megverték, de hogy akkor nem ez az elintézési mód, hanem ennél egyelőre finomabb a módszer, vagy ez elégségesnek bizonyult arra, hogy elfogyott.
Igen, előfordult ilyen, sőt abban a diplomáciai botrány is lett, hogy egy brit újságírót is fejbevertek, meg néhány órára becsuktak. Tehát volt ilyen, volt fizikai erőszak, de nem ez volt a jellemző az elmúlt héten. Ugye itt nagyon kell vigyázni a hatóságoknak, mert azt azért a más országok tüntetéseiből tudjuk, hogy nagyon gyakran akkor durvulnak el a tüntetések, akkor lesz igazán kiterjedt egy megmozdulás, hogyha a hatósági erőszak tüzeli a részvevőket. Ezért úgy tűnik, hogy próbálják ezeket békésen, illetve hát abban azt mondom békésen, hogy nem fizikai erőszakkal, hanem hát ilyen fenyegetéssel, tudjuk, hogy ki vagy jellegű üzenetekkel megfékezni.
Említette már itt az internetes szűrést, hogy ezzel lehet úgymond idézőbe csavarni, hogy ez erőteljesebb legyen, és erőt eszembe egy másik hír, ami engem teljesen megdöbbentett, pedig médiában dolgozom, de azért időnként még meg tudnak lepni a különböző módszerek, hogy Kínában az állami televízió a labdarúgó világbajnokság közvetítését hogyan végezte, félperces csúsztatott élőadást adnak, és bizonyos képeket szűrnek a hivatalos közvetítésből, leginkább azt, hogy a közönséget nem annyira mutatták, a szurkolókat, mert hogy maszk nélkül vannak ugye sok ezeren, tízezrek a stadionokban, és hát ugye a zero covid politikájába az nem fér bele. Mit tud erről, ez mennyire hétköznapi jelenség a kínai médiában?
Az, hogy élő műsorokat cenzúráznak meg egy ilyen félperces csúsztatással, mennek, ez nem új dolog, tehát Oscar-díj átadókat, mindent, ami ilyen élőben megy, szoktak, hogyha történne valami, akkor meg tudják akadályozni, hogy az adásba menjen. Ez van a meccseknél is. Itt azért nagy viták zajlanak, hogy mennyire szűrik a közönséget mutató képeket, mert nyilván úgy lehetne megállapítani, hogy az ember előtt van két televízió képernyő, az egyiken a kínai hivatalos állami tévének a meccs közvetítése megy, a másikon meg valami más országbeli közvetítés, és kevés ember van, akinek ugye mind a kettő, aki egyszerre tudná két országbeli közvetítést nézni, tehát nehéz a dolognak a kiterjedtségét megállapítani, és ráadásul az emberek nagy része ez nem a kínai állami tévén nézi a meccseket, hanem egy applikáción, egy ilyen streaming szolgáltató applikációján nézi, ahol meg ő választhatja ki, hogy melyik kameraképét akarja látni. És hogyha akarom, nem tudom, a kispadot nézem, vagy a kapust, vagy a Messit, vagy tehát ugye minden játékosan van egy kamera, és ezekből kiválasztatom, és a kínálják egy jelentős rész az ilyenen nézi, nem az állami közvetítésen. Az állami tévé közvetítésén valóban úgy tűnik, hogy amikor közelről mutatják a közönséget, akkor az esetek többségében a szerkesztők inkább váltanak a kispadra, vagy a kezdőkörre, vagy a bedobás végző játékosra, vagy egyebekre. Tehát, hogy kevesebbet mutatják a közönséget, mint nálunk, de azért mutatják, tehát nem tudják nullára, vagy talán nem is akarják nullára leszűrni. Tehát itt nem arról van szó, hogy akinek nem látnak külföldi szurkolókat, csak mondjuk mi egy meccs alatt, nem tudom, 20-szor kapunk közeli képet, maszk nélkül, vicces ruhákban, éneklő szurkolókról, akinek meg mondjuk csak 5-szer. De ez csak az állami tévére vonatkozik, és hát ezért a kínek nem hülyék, ezért pontosan tudják, hogy mi van Kína világban.
De akkor ez egy túlzó magyar médiabeli megjelenése volt ennek a helyzetnek ön szerint, amit én most lefestettem?
Voltak olyan cikkek, akik eltúlozták, tehát ez, hogy teljesen kivágnák a közönségképeket, ez így nem igaz, de korrekt cikkek születtek arról, amik azt írták, hogy kevesebbet mutatják a közönséget, mint a többi országbeli közvetítések. Ezek azt hiszem, hogy nagyjából korrektek, illetve hogy ami a magyar sajtóból jelzott az, hogy akinek nem feltétlenül a televízió készüléken nézik az állami tévéadásán keresztül a meccseket, mint ahogy mi csináltuk, hanem ők azért ráadásul az időeltolódás miatt ülnek az ágyban, hajnalban és a telefonjukon nézegetik a meccseken.
Oké, visszatérve a tüntetésekre, van bármi következménye ezeknek? Mármint nem az egyéni emberek életében, akiknek megcsörön a telefonjuk, hanem a zero covid politikája tekintetében a kínai vezetés hozott-e valamilyen módosításokat a tüntetések következményeképpen?
Nem állt ki egy vezető, hogy elmondja, hogy hát kedves elvtársak, elszúrtuk, innentől fogva nincsen zero covid, de úgy tűnik, hogy ilyen lokális lazításokra sor került. Tehát, mintha rájött volna a vezetés, hogy nem érdemes a húrt feszegetni. Hát kínai vezetés sem a nép ellen akar kormányozni, és itt azért valószínűleg érzékelték azt, hogy ez nagyon veszélyes. Úgyhogy bizonyos városokból, például a legjelentősebbek közül Kantonból érkezett olyan hír, hogy egyszer csak nem tudom, ezek a hazmat, ruhás, szkafanderes emberek fogták a kis asztalkájukat, meg a sátraikat, felszedték, és hazamentek, és akkor most már, mintha nem tesztelnék minden reggel a munkába járó embereket, és most a kantoniak, mintha szabadon közlekedhetnének. Ilyen hírek jöttek más városokból is, de vannak városok, ahol meg azok a pletykák terjedtek el, hogy hát mindenkinek be kell vásárolni 60 napra hideg élelmiszert, mert megint nagy bezárások jönnek, ilyenre egyelőre nem került sor. Tehát azt tűnik valószínűnek, hogy ilyen lokális lazításra, ahol érzik, hogy már nagyon felgyőlem lett a gőz, ott a helyi hatóság azt mondják, hogy akkor inkább nézzünk szembe egy járványgóc kialakulásával, mint hogy az emberek ne csak az asztalokat borogassák fel, hanem minket is. Úgyhogy valószínűleg ilyen lokális lazítások vannak, illetve még a kínai egészségügyi illetékes bizottság, egészségügyi bizottságnak az elnöke, vagy nem is tudom, melyik ilyen fő-fő egészségügyi hivatalnak bejelentette, hogy új kampányt indítanak a átoltottság növelése érdekében az idősek, tehát a legveszélyeztetebb korosztály körében. Tehát elképzelhető, hogy egy olyan exit stratégiája lesz a vezetésnek, hogy megpróbálják feltornászni az átoltottságot, és előbb-utóbb elengedni a zero covid politikának a legdurvább intézkedései, de ilyen azonnali, nagy, hirtelen bejelentés az nem történt, hogy akkor most ennek annyi.
És egyébként az átoltottság az Kínában milyen?
Az EMROSZ azt hiszem, hogy átlagosan egy 80% körül van, csak ugye két probléma van. Az egyik az, hogy kínai oltóanyagot használtak, Sinopharmot, meg koronavakot, meg egyebeket, és azért az összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy ezeknek valamivel alacsonyabb a hatásfoka, mint a nyugati versenytársaknak, illetve elég hamar elmúlik a hatásuk, tehát folyamatos ilyen emlékeztető oltásokra lenne szükség, és az emlékeztető oltás viszont már sokkal nem igényelték, nem kapták meg. Ez az egyik probléma, tehát ugye a kínai vakcinát használtak alacsonyabb hatásokkal, ezért aztán magasabbnak kéne lenni az átoltottságnak a nyári immunitás érdekében. Másrészt pedig, hogy éppen a legveszélyeztetettebb korosztályok, az idősek, 60 év felettiek, meg azon belül pláne 80 év felettieknek a átoltottság az alacsonyabb az átlagosnál, és a harmadik vakcinával való átoltottság az pedig 40% alatt van, és hát ez sok 10 millió embert jelent. Ők lényegében védtelennek tekinthetők, tehát hogyha ők megkapják a vírust, akkor közülük sokan meg fog halni. Mindenféle modellek vannak, hogy ha most feloldanák a zero covid politikát, akkor hányan halnának meg. Egy mértékadó a Nature-be megjelent modell szerint 1,5 millió halottja lenne a zero covid feloldásának, és ez azért sok Kínában, meg ez olyan tömegjeleneteket okozna a kórházaknál, intenzív osztályoknál, amiket nagyon szeretne vezetés elkerülni, mert hát 3 évig azt kommunikálta, hogy ő kezeli, és Kína kezeli legzseniálisabban a Covidot. És hogyha most elkezdenének ott a kórház előtti utcákon sorba állva látványosan kiszenvedni a köhögő nagymamáknak, nagyapák, akkor az nagyon nehéz lenne ezt a propaganda üzenetet fenntartani.
Csak árnyalom a képet, vagy hogy mondjam, erősítem, amit mond számokkal. A 1,5 millió vizionált haláleset mellé, hogy jelenleg 5200 halálos áldozata van a Covid-nak Kínában, 5000 az 1,4 milliárdos Kínában, és az összes pozitív eset, amit a 3 évvel ezelőtt kezdődött járványnál pozitív eseteket igazoltak, az pedig 1,6 millió mindösszesen.
Így igaz. Ez ugye annak köszönhető, hogy az első hullám után azonnal elfojtották a vírust. Az első hullám idején, tehát 2020 elején, miután az első heteket nagyon elrontották, abból lett a világjárvány, utána azonnal mindenkit, aki Wuhanba járt, vagy Wuhanba volt, vagy bármiféle köze lehetett COVID-fertőzötthöz, nagyon durván bezárták, karanténba zárták, és Kínában lényegében megszűnt a COVID-járvány. Kínában az elmúlt 2,5 éve nem volt COVID, egy-két lokális kitörést leszámítva, amit aztán ugye azonnal ilyen lezárásokkal, karanténokkal elfojtottak. Ezt úgy tudták fenntartani, az országnak a határait lényegében zárva tartották, tehát a kínaiak nem mehettek külföldre, külföldiek nem mehettek, alig mehettek Kínába, tehát egy ilyen óriási buborék volt Kína, és így sikerült ezeket a remek számokat produkálni. Az 5000 halott, meg az a másfél millió fertőzött, az első hetekben keletkezett, utána a maximum 1-2 tucat áldozata lett a járványnak, és nem tudom, néhány ezer fertőzés lett. Ezért aztán, hogy mondjam, az legutóbbi időkig tényleg büszkén elmondhatták a kínaiak, hogy ők jól kezelték, emberségesen kezelték a járványt. Ugye mi itt nyugaton beáldoztuk a nagymamát azért, hogy megihassuk a sörünket, meg mehessünk meccsre. Magyarországon is meghalt 50 ezer ember, a lakosság 1%-a, és most persze vidáman bulizunk, meg megyünk meccsekre. Kínában meg azt mondják, hogy hát a romlott nyugat meghozta a gazdaság oltárán ezt az áldozatot, mi ezt nem akarjuk, mert nálunk az emberek a legfontosabbak. Ami nagyon jó hangzik, viszont arról a tényről elfeledkeznek, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egész egyszerűen ezzel a Covid vírussal meg kell tanulnunk együtt élni, mert ez nem fog eltűnni varázsütésre a föld felszínéről, tehát immunitást, nyáimmunitást kell valahogy kialakítani. Az nyugati társadalmakban lényegében már megvalósult így egyrészt a természetes fertőződésnek köszönhető, hát az valószínűleg mindannyian. Hát ez már a Covid-on, hogyha nem érzékeltük akkor is, meg a átoltottság is nagy nálunk. Kínában ugye természetes immunitást nincsen, alig voltak fertőzöttek, az emberek nem voltak kitéve a vírusnak, és hát ugye a mesterséges immunitást, az átoltottságot is a kevésbé hatékony vakcinákkal próbálták elérni, és éppen a legveszélyeztetettebb csoportok körében alacsony átoltottság, tehát itt óriási emberi tragédiák lennének, hogy a tüntetéseknek a fő követeléseit így azonnal egyik napra a másikra teljesítenék a hatóságok, és akkor meg amiatt, azok miatt lennének tüntetések, meg elégedetlenségek. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kínai kommunista párt az különösen szadista, és szereti, hogyha szemben a népe, hanem arról, hogy nagyon nehéz döntéseket kell meghoznia.
Nyilván nem jós, de kíváncsi vagyok, hogy gondolja előre vetítve az idő múlásával, mi lesz a tüntetésekkel? Tehát ezek teljesen megszűnnek most, ahogy már látszik, hogy visszaszorították őket, vagy ha nem lesz ennél nagyobb változás a zero Covid-ban, mint amiket ön felsorolt, akkor ezek újra kiújulhatnak ön szerint?
A tüntetéseket fizikailag, vagy így vagy úgy meg tudják akadályozni a hatóságok, de önmagában ettől az elégedetlenség nem fog eltűnni. Tehát valamilyen módon ki fog törni. Akármilyen kínaival beszélek, meg akármilyen magyarral beszélek, aki beszélt kínaiakkal, mindenki azt mondja, hogy egész egyszerűen a bezárt városi lakosság, a középosztály az eljutott egy olyan pontra, amikor már nem teljesen beszámítható, hogy úgy mondjam. Szörnyű dolog a bezártság, meg a klausztrofóbia. Valószínűleg ilyen nagy országos tüntetések nem lesznek. Itt-ott ki fog törni az elégedetlenség, de valamilyen más módon az elégedetlenség az meg fog jelenni, ha csak nem módosítanak. Akár nyíltan kimondva a nagy csinadrattával, akár szép sunyi módon a zero Covid politikán, és ezt azért a vezetés is tudja.